Kedves gyülekezet, ahogyan szétnézek a gyülekezetben, úgy látom, hogy van több ilyen gyermekkor és felnőttkor határán, vagy már ifjúság határán lévő a gyülekezetben. Úgyhogy először hozzátok szeretnék egy kicsit szólni. És amit mondok, az kapcsolódik ahhoz is, ami nekünk felnőtteknek a heti biblia tanulmány volt, az Isten igéje értékéről. Azt fogom elmondani nektek, hogy évekkel ezelőtt egy fiatal embertől mit hallottam. Itt Zugligetben történt, én még addig sohasem láttam őt, és odajött hozzám, hogy ő el akarja mondani, hogy hogy került ide. És azt mondta el, hogy ő egy vallástalan családban nőtt föl, aztán ő semmi különösebbet nem hallott se Istenről, se vallásról. Aztán fölkerült Budapestre, műszaki főiskolára, és mondta, hogy ott egyszer a kollégiumba bejött egy fiú, és így fölmutatott egy Bibliát, hogy ő ezt az antikváriumban vette. Azt mondja, de még az az érdekes, hogy nem is valami szépet vagy vonzót mondott róla, inkább egy kicsit olyan lefitymálóan szólt róla, hogy hát azért megnézi, vagy valami ilyesmit. És azt mondja, ő nem tudja megmagyarázni magának, hogy miért, de ez elég volt ahhoz, hogy ő is menjen az antikváriumba és keressen egy Bibliát. És mondja, elkezdte olvasni elejétől a végéig. És így mondta, semmit se értettem belőle. És azt mondja, azt se tudom megmagyarázni, hogy másodszor miért kezdtem olvasni. De újra elkezdtem elejétől. És azt mondja, másodszor kezdett kinyílni. És annyi mindent láttam meg, és értettem meg benne. Azt mondja, akkor most ez nekem nagyon foglalkoztatott, nagyon nagy hatással volt rám. Azt mondja, akkor elmentem, megkerestem ott, ahol az ő szülő hazája volt. Azt mondja, valamikor katolikusnak kereszteltek, elmentem a katolikus templomhoz. Ott volt egy ilyen ifjúsági klub, de azt mondja, az inkább ilyen klubszerű volt, nem annyira hitbeli dolgokról volt szó. Aztán azt mondja, hogy nyáron hívtak a régi középiskolai osztálytársaim, hogy menjünk el a Balatonhoz pár napra. Mondta, el is mentünk, de azt mondja, én ott jöttem rá, hogy a sok bibliaolvasás, mert utána is folyamatosan mindig olvasta. Azt mondja, mennyit változtatott rajtam. Azt mondta, nem éreztem jól magam a korábbi barátaimmal. Annyit hülyéskedtek, mondta ő így ezzel a szóval. Azt mondja, és ez engem annyira fárasztott, és annyira nem érdekelt. És azt mondja, szittam magamat, hogy miért nem hoztam magammal legalább a Bibliát, valamit, ami nekem otthonos, hogy itt olyan idegenül érzem most magamat. És mondta, hogy akkor elkezdtem ott azon a balatoni üdülőhelyen sétálni magamban, és egy ilyen könyvestannál akkor jelent meg a Jó Hír folyóirat először is, akkor még a posta is terjesztette, és meglátott egyet, és látta, hogy az van az elején, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Azt mondja, boldog voltam, megvettem, hazamentem, azt mondta, kétszer-háromszor elolvastam a folyóiratot, mert azt mondtam, hazataláltam, megtaláltam, na tulajdonképpen ez az, amit én keresek, ami ebben a folyóiratban van. Azt mondja, aztán kezdtem nyomozni, hogy kik adták ki, hol. Azt mondja, jó darabig jártam már itt, nem ismert senki. Azt mondja, de most már olyan késztetést éreztem, hogy bemutatkozzam és megmondjam, hogy kerültem ide. Hát én ezt most azért mondtam el fiatalok nektek, hogy szeretnélek bátorítani, hogy kezdjetek Bibliát olvasni. Ne bátortalanodjatok el akkor, ha először nem sokat értetek belőle. Ugyanazt a rövid szakaszt, amit olvastatok, olvassátok el még egyszer, akár harmadszor is. Jelöljetek ki egy bibliai könyvet, választhatok ki egyet, amit legszívesebben olvasnátok, kezdjétek el elejétől, de egyszerre ne sokat, csak két, maximum három fejezetet, akár csak egyet. De azt még egyszer, aztán az se baj, ha harmadszor, és ha ezt folyamatosan így teszitek, egyszer csak magatok is csodálkoztok, hogy milyen a gondolkodásotokat, hogy kinyitja, és mi mindent változtat rajtatok. És ezt én bátorításul mondtam el nektek. A felnőtteknek pedig megmondom, hogy ki az illető, mert találkoztok a nevével a szombatiskolai tanulmányok készítői között, a Paksi Kovács Zoltán. ő volt az, aki így undult el. És ő ismertette meg már aztán a Szentírást, vagy hozta kapcsolatba a közösséggel Prant Zoltánt is. Tehát látjátok, hogy ilyenek az Istennek az útjai, és minden esetre azt olvassuk a Bibliában, és ezt a bibliai igét jegyezzétek meg. Azt mondta Jézsaiás könyve 55. fejezetében van, ezt mondja a Jóisten, az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. A Biblia olvasás nem marad eredménytelen és hatástalan az ember életében. Hát remélem megszívlelitek ezt a bátorítást. És akkor olvasom a mindnyájunknak szóló igehirdetés alapigéjét, Jakab apostol levele 4. fejezetéből. Jakab apostol levele 4. fejezetében a következőt olvasom. A 13. verstől a 17. kivonatosan, így idézem. Nosza immár, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk egy ama városba, ott töltünk egy esztendőt, kalmárkodunk és nyerünk. A 15. vers, holott ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy amaszt fogjuk cselekedni. 17. vers, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Olyan mondani valója van ennek a felolvasott ige szakasznak, ami minden korban érvényes, de úgy gondolom, hogy a mi napjainkban különösen időszerű. Január 3. hete végén még mindig az esztendő elején vagyunk, és feltenném azt a kérdést, hogy mi milyen terveket készítettünk erre az esztendőre, vagy fontolgatjuk még jelenleg is, hogy mi mindent szeretnénk. Figyelembe vettük-e, miközben gondolkodunk, terveztünk, vagy gondolkodunk jelenleg is, hogy miről tanúskodnak a Szentírásból megismert idők jelei, vagyis azt, hogy minden a jelen történelem végkifejlete felé siet. És azon is gondolkodtunk-e, hogy ezeknek a bizonyságát, ha figyelembe vesszük, akkor melyek a legnagyobb szükségleteink ezen a háttéren, és mi az Isten akarata és tanácsa számunkra, hogy mit tervezzünk, mit változtassunk, mit igyekezzünk megvalósítani az előttünk álló esztendőben. Tegnap olvastam egy napilapban megjelent cikket, és arról szólt, hogy a Világgazdasági Fórum most januárban közzétett egy jelentést arról, hogy melyek a legnagyobb kockázatok a 2024-es évben. Előzőleg, még a múlt év utolsó negyedében megkérdeztek 1400 ilyen kockázati szakértőt, meg politikai döntéshozókat, meg ipari vezetőket is. Ezeket összesítve állítottak össze egy jelentést, hogy melyek a most indult esztendőnek a legnagyobb kockázatai. És ez a jelentés elsőként említi a klímaváltozás miatti szélsőséges időjárást, amely veszélyezteti az élelmiszer termelést, az élelmiszer biztonságot, de nagy károkat okozhat az infrastruktúrában is. A másodikként említette, és ez különösen figyelemre méltó, hogy a dezinformáció, vagyis a szándékosan gyártott, félrevezető, hamis beállításokkal teli hírek, azok egyre nagyobb teret nyernek a mesterséges intelligencia felhasználásával, különösképpen. Harmadiknak említette azt, hogy nőnek a feszültségek a nemzetek, a régiók között, de az egyes társadalmakon belül is. Különösképpen az anyagi javaknak a nagyon egyenlőtlen eloszlása miatt. Aztán említi a cikk azt is, hogy 2024-ben a világ számos nagy országában választások lesznek. És ezeknek a választásoknak a kimenetele totálisan bizonytalan, és instabillá teheti ezeket a társadalmakat, nagyon erőteljesen ez a sokféle hamis, szándékosan gyártott hamis hír, ez is befolyásolhatja. És akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi ezekkel számoltunk-e, amikor a következő évre terveztünk és gondoltunk. Minket tulajdonképpen nem lephetnek meg ez a felsorolás, hiszen Jézus nagy profétikus beszéde ismeretében tudjuk, hogy ott mindezekről szó van. Félreérthetetlen, hogy azonosítanunk kell a mi korunkat, a Jézus visszajövetelét megelőző vajudási fájdalmak időszakával. És ugye Jézus is szólt arról, hogy lesznek természeti katasztrófák itt is, amott is, és azt is olvassuk Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy az egész föld kerekségén a szárazföldet, a tengert, a növényzetet, valami rendkívüli veszedelem fenyegeti ezeket, mind ismerjük az írásból. És ami ezeket a dezinformációkat, szándékosan gyártott hamis híreket illeti, hányszor fölhívtuk a figyelmet arra, hogy Jézus nagy profétikus beszéde tele van ilyen intelmekkel, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Sok hamis proféta, sokakat elhitetnek, ne higgyétek, ne menjetek utána. És ami a harmadik dolgot illeti, ugye Jézus is szólt, nem csak háborúkról és háborúk híreiről, hanem zendülésekről, hogy a társadalmakon belül is kaotikus állapotok alakulhatnak ki a belső feszültségek miatt is. És a Bibliából azt is tudjuk, hogy milyen mélyreható társadalmi változások lesznek a világ vezető hatalmainál is, és hogy ezek a legdrágább kincset fogják veszélyeztetni, a lelkismereti szabadságot, a szabad evangélium hirdetést. De az a kérdésünk, hogy vajon mi, akik ismerjük ezt Jézus nagy profétikus beszéde alapján, eléggé belegondolunk-e abba, hogy tömegek nem tudják, hova tegyék ezeket. Jézus úgy mondta, hogy a világ nagy tömegei nem veszik tudomásul, hogy ez mit jelent, nem tudnak róla, hogy mit jelent, és végül a különböző veszedelmek azok úgy lepik meg őket, mint a tőr, mint ez az alattomos fegyver hirtelen. Én olyan sokszor belegondolok, hogy ezek a mai elkényelmesedett, jóléti társadalomban élő, akár idősebbek, és különösképpen a fiatalok, milyen szörnyű az, ha váratlanul éri őket ezeknek a dolgoknak a beteljesedése, szemben azokkal a tervekkel, elképzelésekkel. Ugye gondolom, ma ti is, ahogy hallgattok rádiót, vagy olvastok újságot, folyóiratot, az emberek olyan önfeledten beszélnek ma is a következő évtizedekről, akár 100 év, meg azon túl, meg ilyesmi. Tehát látszik, hogy nem jutott el a tudatukig, annak ellenére, tegyük hozzá, hogy a tudósoknak egy nagyon jelentős csoportja most már, világszerte és Magyarországon is, a leghatározottabban beszél arról, hogy nagyon rövid időn belül elkerülhetetlen lesz a civilizáció összeomlása, és végül akár az élet is kipusztulhat a Földről. És vajon mi gondolkodtunk-e arról, hogy úgy kell viszonyulnunk ezekhez a bekövetkezendő dolgokhoz, hogy hát mi úgyse tudunk ezzel tenni semmit, hát jön, ami jön, tehetetlenül várjuk, vagy pedig érzünk felelősséget azokért, akik mindezeket egyáltalán nem ismerik, akik pedig a leginkább, a legképzettebb, a legtágabb perspektívában gondolkozó szaktudósok, akik pedig mondják, hogy tragédia, itt van, szakadék szélén van a világ, azok meg reménység nélkül vannak. Azok meg reménységük nincs. Mert biztos olvastunk, mi is ilyet mondják, hogy a környezettudósok közül sokan depressziósok. Mert annyira látják, hogy micsoda láncreakció, és akármikor még jobban beindul, és aztán nincs megállás, és jósolják, hogy már túl is léptünk valószínűleg azon a ponton, amikor ez visszafordítható lenne. Mert nem történik semmi érdemi változás az összes konferenciák is, minden egyebeknek a ellenére. Én is olvastam egy cikket, amit Gelencsér András nevét most már többen ismerik a vele folytatott párbeszéd alapján, ugye a Pannon Egyetem rektora is környezettudós, és a dubai klímacsúcs után írt egy cikket november 30-án, és hát leírta, hogy ez egy show műsor, ami semmiféle érdemi változást nem fog hozni, és egy kicsit úgy megvigasztalt, hogy az utolsó mondata a cikknek ez volt. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a megoldást már csak valahol odafönt lehet keresni. Tehát én örültem annak, hogy talán a vele folytatott beszélgetésből egy kicsit ez neki valahol felvillant, de a legtöbb ilyen tudós teljességgel, reménység nélkül van. Pedig ezekhez a jelenségekhez, mindegyikhez fűz a Biblia valami reménységet. És nekünk a tényszerűséget is, ezeknek a jelentését is, de vele együtt a reménységet is át kéne adnunk az embereknek. Például ugye a szélsőséges időjárás, természeti katasztrófák. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megígérte, hogy amíg a Föld lesz, addig tél és jár, nappal és éjszaka, vetés és aratás meg nem szűnnek. Tehát meg tudjuk mondani, hogy nem fogja Krisztus a visszajövetelével bevárni azt, amikor már se élelem, semmi, és kipusztul az élet a Földről, hanem ameddig fennáll a világ, ő előbb eljön, mint hogy már ez az állapot beállna. És azután Ézsaiás könyve 4. fejezetében meg azt olvassuk, hogy Isten olyan személyes oltalmat kínál, akik benne bíznak, hogy védelem lesz napfény, vihar és eső elől. Tehát ezt személyre szabottan Isten meg tudja ezt tenni. Aztán, amikor olvasunk a dezinformációknak a terjedésről, hogy azok mindent ellepnek, akkor ott a vigasztalás, ezzel a különleges kifejezéssel találkozunk Hóseás könyve 10. fejezetében, hogy még egyszer az igazság esője fog hullni a világra a késői eső kiárasztásakor. Nekem mindig megmelegíti ez a szívemet, és mindig megvigasztal, hogy akárhogy terjed a hazugság, a beállítások, a csúsztatások, a befolyásolások, még az igazság esője fogja érni ezt a világot. És ami pedig illeti a háborúkat, meg a belső társadalmi zendüléseket, hát emlékezzünk a 46. Zsoltárra, hogy nem félünk, ha elváltoznék is a föld, nemzetek mozognak, kiereszti hangját, megszöppen a föld, de a seregek ura, ami várunk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. A 112. Zsoltár azt mondja a hívő emberről, hogy semmi rossz hírtől nem fél, mert szíve erős, az Úrban bizakodó. Ami pedig illeti azokat a mélyreható negatív társadalmi átalakulásokat, amelyek végül egy nagy próbatételhez, a lelkiismereti szabadság elvételéhez vezetnek, és súlyos állapotokat teremtenek, arról pedig ezt olvassuk Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versében, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És ha ezt a helyzetet mind figyelembe vesszük, akkor megkérdezem, hogy mi a mi legnagyobb szükségletünk? Felmértük, hogy mi a mi jelenben a legnagyobb szükségletünk, és mi az, ami változtatnunk kell, és mi az, amiben előre haladnunk kell az előttünk álló évben. Én elsőként azt említeném most csak röviden, hogy meg kell tanulnunk igazán imádkozni. Szóval a jelenlegi hézagos, meg felszínes ima életünket itt az utolsó perc, hogy változtassunk rajta. Mert igaz ugyan, hogy amikor nagy baj van, akkor még azok is kiáltanak az Istenhez, akik egyébként imádkozni se szoktak, de itt folyamatosan szükségünk van, hogy az Isten oltalma alatt legyünk, és aki nem gyakorolja azt, hogy minden nap nem maradhat el egy nap, hogy ne legyen egy olyan igazi belső szobában való imádságunk, amikor sietség nélkül kiöntjük a szívünket Isten előtt, és bevárjuk az ő tanácsait. Testvéreim, nem azt mondom, hogy fogadalmat tegyünk, mert a fogadalmak azokból nagyon kevés szokott megvalósulni, főleg amit emberi erőre építünk, de azt mondom, hogy buzdítsuk fel a szívünket, és kérjük az Istent, hogy mi belátjuk, hogy erre szükség, segítsen nekünk. Az a legjobb, ha már előző este gondolkozunk, holnap, a holnapi napon, mi, hogy is alakul a holnapi nap, mikor lesz olyan idő és nyugodt hely, amikor én be tudok menni szó szerint, vagy átvitt értelemben a belső szobába, és olyan igazán imádkozom Istenhez. Ma már nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy nap is kimaradjon. És azt sem, hogy csak elhadarjuk a mi legsürgősebb kéréseinket, és nem jutunk oda, hogy Isten jelenlétébe emelkedjünk, és elnyerjük azt a bizonyosságot, hogy ő meghallgatott minket. Aztán szeretnék arról is szólni, hogy különösképpen mit kérjünk az imádságunkban. Én azt hiszem, hogy még ma is időszerű az a kérdés, amit valamikor Pál apostol tett fel azoknak a keresztelő János keresztségében részesült néhány embernek, akikkel ott találkozott az efézusi szolgálata elején. Azt kérdezte tőlük, ti vettetek-e szent lelket, miután hívőké lettetek? Egyikünk ekkor, máskor akkor lett hívővé, de tényleg ott van a kérdés, és ezt követően mi vettünk-e szent lelket? Mert akit imádságban, illetve akinek a munkálkodását imádságban a leginkább kérnünk kell, hogy a Szentlélek munkálkodjék folyamatosan a szívünkben, és folyamatosan vezéreljen bennünket. De feltenném azt a kérdést is, hogy miből tudhatjuk meg, miből állapíthatjuk meg, hogy vajon vettünk-e szent lelket? Vajon mi csak tudunk a Szentlélekről, meg úgy mondjuk, úgy elhitetjük magunkkal, hogy a Szentlélekkel nekünk kapcsolatunk van, vagy tényleg dolgozik az életünkben, tényleg jelen van. Honnét lehet ezt megtudni? És egyáltalán miért mondtam azt, hogy legfontosabb, hogy szent lelket kérjünk? Mindnyájan tudjuk az igéből, hogy azt mondja, hogy a Szentlélek által pecsételtetünk el a teljes váltság napjára. Isten azokat ismeri el tulajdonának, akiknek a Szentlélek által közösségük van vele, akiket ő ismer, és azok is ismerik őt. Emlékszünk erre az igére a Római Levél 8. fejezetében? Akikben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát ez egy sorsdöntő kérdés, hogy mi vettünk-e szent lelket, miután hívőkké lettünk, most különösen, mert Isten akkor fog tulajdonának, hozzátartozónak elismerni, ha mi is ismerjük őt, meg ő is ismer bennünket, mert a Szentlélek által belső, közvetlen közösség van köztünk. Azt mondja, akiket Isten lelke vezérel, azaz folyamatosan vezérel, azok az Istennek fiai. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát ez egy sokkal sorsdöntőbb kérdés, mint ahogyan sokszor csak olyan elméleti síkon mi felőle gondolkodunk. És akkor miből tudhatjuk meg? Azt olvassuk a Szentírásban, egy alapvető kijelentés a Filippi levél 2. fejezetének a 13. verse, hogy hogyan nyilatkozik meg elsődlegesen és döntően a Szentlélek. Ez az alap. Nem az ajándékait említi rögtön a Biblia, hanem a legelső az, hogy ő munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Mit jelent az, hogy Isten munkálja bennünk az akarást? Az akarást, hogy igaz emberré váljunk. A jóra akarást. Az azt jelenti, hogy ő nekünk késztetéseket és tanácsokat ad. Milyen világosan beszél erről az ége. Például, amikor az 51. Zsoltárban azt mondja Dávid, te bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tehát így tapasztalta, hogy Isten lelkére köszönöm, azt mondja, bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Azután olvasunk a Szentírásban még sok hasonló dolgot, hogy a Szentlélek az bennünk munkálkodik. Például a 73. Zsoltárban azt olvassuk, tanácsaiddal igazgatsz engem. Szeretném megkérdezni, hogy Most gondoljunk vissza az elmúlt hétre, meg egy elmúlt időszakra. Éreztük ezt a titokzatos belső munkát, hogy a Szentlélek az bensőnkben bölcsességre tanít, megvilágít dolgokat. Egyszer csak úgy látunk meg valamit, ahogy azelőtt nem láttuk. Aztán tanácsaival igazgat. Úgy mondja, hogy erre ne menj, arra menj, erre bátorít, onnét óv. Tapasztaljuk ezt a titokzatos munkát, az akarást, a jó irányú akarást. Az igaz emberé válás akarását munkálja bennünk. És azt mondja, hogy a véghez vitelt is. Ha az akarás munkálása eredményes, és mi kérjük őt, és segítségül hívjuk őt, akkor erőt ad a véghez vitelhez. Tapasztalunk-e olyat, hogy olyan gyengeségeinket, hibáinkat, szokásainkat, amit magunk is utálunk, és szeretnénk már tőle szabadulni, tapasztaljuk-e, hogy erőt ad a véghez vitelhez, erőt ad a bűn feletti győzelemhez. Amikor ilyen lelki fáradás kísértene meg, akkor a lelki erőnket szaporítja meg. A 138. Zsoltárban ezt olvassuk. Mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál engem, lelkemben erő támadt. A közelmúltban egyszer ilyen hirdetést is tartottam a Korintusi második levél 4. fejezete 20. verse alapján, mert így hangzik. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Hogy a Szentlélekhez kell van-e kapcsolatunk, hogy valóban Krisztushoz tartozunk-e, és reményünk lehet-e az elpecsételésre, a védelem alá helyezésre, a végső nehéz időben is az üdvösségre, az azon múlik, hogy vajon van-e erő, megnyilatkozik-e a Szentlélek tanácsa, belső sugallatai, akarás munkálása, és az erő, amit ad a véghez vitelhez. Mert az ember sokszor így csúszik el, adja a késztetéseket a Szentlélek, de mi elmulasztjuk kérni, hogy a véghez vitelhez is adjon erőt. Sok ember toporog, hogy le nem mondana az igazságról, a Szentlélek munkálja benne az akarást, és ő erre hallgat is, de elmulasztja azt, hogy kérje, hogy akkor, hát Uram, megígérte, hogy nem csak az akarást munkálod bennünk, hanem a véghez vitelt is. Elmarad a véghez vitel, mert tévesen úgy gondoljuk, hogy ez magunkból kéne kitermelni, ezt nekünk kéne megvalósítani a saját erőnkből, vagy engedünk egy ilyen belső restségnek, vagy jó nekünk egy ilyen kis lustalkodás, halogatás, és azért nem jutunk el a véghez vitelhez. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy a Szent Lelket mind a két vonatkozásban igényeljük, hogy az akarást, a vágyat munkálja bennünk, de ne oltsuk meg ezt a toporgással, a halogatással, a késlekedéssel, hanem kiáltsunk fel, hogy te megígérted, hogy erőt adsz a véghez vitelhez, és add meg ezt nekünk. És a Szent Lelket nem csak a saját érdekünkben kell kérnünk, hogy mi elkészüljünk, felkészüljünk a bekövetkezőkre és Krisztus eljövetelére, és részesei lehessünk a Szentlélek kiárasztása csodálatos időszakának, hanem másokért is. Ha már ma látszik a Szentlélek munkája rajtunk, például kezdenek megjelenteni az életünkben a lélek gyümölcsei. Szeretném megkérdezni, hogy melyik a lélek gyümölcsei között a legelső, ahogy Pál a Galácia beliekhez írt levélben sorolja? Szeretet. És rögtön ott van mellette az öröm és a békesség. Megkérdezem, hogy ez a hármas megvan-e az életünkben? Szeretet, öröm, békesség. Ha nincs meg, akkor hiány vagyunk a Szentléleknek nagy mértékben. Nem azt mondom, hogy elhagyott minket, vagy a Szentlélek nagyon kitartóan küzd értünk. De ha ez a három dolog nem terem az életünkben, ez az eredménye a lélek bennünk lakozásának és munkálkodásának, akkor nagyon komolyan kell kérnünk a Jóisten. Nem ígérte meg Jézus? Azt mondta, a földi szülők tudnak jó ajándékokat adni gyermekeiknek, és szívesen adnak. Mennyivel inkább adati mennyei atyától Szent Lelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát ne várjuk azt, hogy a Szentlélek kérés nélkül az akarást is, meg a véghezvitelt is munkálja. Tudjuk, hogy Isten mennyire a szabad választásunkat tiszteletben tartja. Ahhoz kérni kell. Ahhoz, hogy kérjük, ahhoz meg a szükségletünket kell látni. Tehát lássuk azt, hogy mi magunktól se akarni, se véghez vinni nem tudunk. És viszont mi Krisztushoz akarunk tartozni, elborzadunk attól, hogy elszakadjunk tőle is, és valahol a veszendő világgal együtt elveszünk. Akkor meg kérjük a Szent Lelket, kérjük, hogy intenzíven munkálkodjék az életünkben, és ezt tudatosan minden imádságunkban kérjük. De ahogy mondtam, nem csak magunkért, hanem másokért is. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ad hatékony, igazán hatékony figyelmeztetést a világ, csak a késő eső által fogja megkapni. Ami döntésre késztet mindenkit, és ami esélyt ad mindenkinek, hogy megmeneküljön. És ha mi elindulunk ezen az úton, hogy bensőséges és szoros kapcsolatunk van a Szentlélekkel, akkor felkészülünk arra, hogy ahhoz akár csak maroknyi néphez is tartozunk egy adott helyen, akikre kiáradhat a Szentlélek, és akik által az Isten hatékony figyelmeztetést adhat tovább. De még ez az egyik vonatkozása, hogy másokért is szükségünk van a Szentlélekre. De a másik az, hogy tudjuk, hogy a késői esőt a magvetés munkájának kell megelőznie. Most láttuk, hogy amiket itt felsorolnak világi lapok is, hogy ezek a kockázatok a 2024-es évben, azokat mi mind ismerjük Isten igéjéből. Tudjuk, hogy realitás, tudjuk, hogy igaz, és tudjuk a velük kapcsolatos reménységet is. De kérdezzük meg magunktól, akik vannak a környezetünkben, család, rokonság, ismerősök, barátok. Ha végig gondoljuk őket, ezt a sort, van közöttük olyan, akinek még egyszer se próbáltunk, semmit se próbáltunk átadni. Pedig őket is fenyegeti, hogy egyszer csak ezek bekövetkeznek is, mint a tőr úgy lepi meg őket. És lehet ehhez a feladathoz hozzáfogni Szentlélek nélkül? Biztos, hogy nem. Az alkalmakat is a Szentlélek adja, mert ezeket nem lehet erőltetetten rázúdítani emberekre. Ehhez az Isten kell, hogy alkalmakat teremtsen, hogy legyen egy olyan légkör, egy olyan előzmény, egy olyan háttér, amikor ezeket továbbadhatjuk. És a Szentlélek kell, hogy adjon nekünk bölcsességet, és nem csak bölcsességet, szeretetet. Nem tudom, ti szoktátok-e magatokat vizsgálni, én sokszor kapom magamat rajta, hogy egy ember valahogy olyan nehéz az ember számára, és akkor magamban azt mondom, de hát Istenem, mennyivel több vagy te, mint mi, te őt is szereted. És adj az én szívembe szeretetet, mert szeretet nélkül nem tudsz. Együttérzés nélkül, szeretet nélkül nem tudsz hatékonyan fáradozni emberekért. Tehát Szentlélek nélkül a magvetés munkáját se tudjuk végezni, mert Isten kell, hogy adjon alkalmakat, Isten kell, hogy adjon igazi, együttérző, megmenteni akaró szeretetet a szívünkbe, ő kell, hogy adjon bölcsességet, hogy azt az adott embert hogyan, miképpen közelítsük meg. De nem nyugodhatunk, hogy vannak a környezetemben emberek, akikről semmit sem tudnak. Én meg tudom. És olyan vagyok, mint az egy talentumos szolga, úgy akarok majd a Jóisten elé állni, hogy Uram, hát én köszönöm, hogy engem elhívtál, én megismertem a te világosságodat, meg is őriztem halálomig. Ezzel nem állhatunk az Isten elé, ha nem kamatoztatjuk azt, amit a Jóisten ránk bízott. Olyan sokszor elhangzott, hogy próbáljunk ilyen imádkozó és együtt munkálkodó csoportokat alakítani. Nem kell sok, 2-3 ember egybe, maximum 5. És ha nem tudunk személyesen összejönni, mondjuk 2 hetenként legalább, akkor ma már sokan használják az online lehetőséget, hogy online összejönnek. Amikor megosztjuk egymással, hogy mi minden foglalkoztat, hogy ki mindenkiért szeretnénk, hogy együtt imádkozzunk, hogy az Isten adjon alkalmat, adjon Szentlélek által készítsen fel arra, és elmondjuk egymásnak a tapasztalatainkat, és bátorítjuk. Ha egyedül próbáljuk csak ezt tenni, könnyebben elfáradunk, meg feladjuk, meg elbizonytalanodik. De ha keresünk 2, 3, 4, 5 embert, akikkel, ha lehet személyesen, ha nem lehet online, de összejövünk rendszeresen, és buzgón imádkozunk együtt, mindannyiunknak az elgondolásáért, hogy hova, merre szeretne lépni a magvetés munkájában a következőkben. Merre szeretne lépni, mit szeretne tenni, hogy azt az Isten áldja meg, és hogy elmondjuk egymásnak a bátorító tapasztalatokat, amelyek ennek során szerzünk. Az egész gyülekezeti életet megeleveníteni, teljesen más lenne. Sokszor volt szó arról, hogy igazából például a bizonyságtételek tanácsa szerint jó lenne, hogyha az Isten tiszteletek alkalmával is elhangzanának tapasztalatok. De az csak akkor igazi, akkor lehet ezt bevezetni, ha állandóan vannak friss és csodálatos tapasztalatok, amit ugye nem minden tapasztalatot lehet megosztani, de van, amit meg lehet. És ezért meg kell, hogy elevenedjen a szolgálat szelleme. Máskor is mondtam nektek, hogy mindig úgy elszorul a szívem, mikor olvasom a római levél 14. fejezetében, hogy annak idején az őskeresztény korszakban olyan magától értetődően kimondta Pál apostol, közülünk senki sem él önmagának. Mert ez a keresztények között olyan természetes volt. Ma meg a hívő embernek a prototípusa az, hogy ő szorgalmasan dolgozik, hogy rendben legyenek körülötte a dolgok, a megélhetéséért, ellátja a családját, jár Isten tiszteletre, még Bibliát is olvas, még imádkozik is. De nem ez, hogy közülünk senki sem él önmagának. Ez a kereszténységnek az igazi ismertető jele. Tehát kérjük a Jóistentől a Szent Lelket, és kérjük, hogy tanácsaival igazgasson. Ahogy olvastuk itt Jakab leveléből, mi csinálunk terveket a magunk elképzelése szerint, de ezt meg ezt fogjuk. Főleg anyagi természetű terveket szőni ma meg vállalkozásokban, nagy vállalkozásokban gondolkozni, végképp időszerűtlen. Azt mondja, inkább így kellene szólnotok, ha élünk, és az Úr akarja. Tehát kérjük meg a Jóisten, hogy mit akarsz ebben az esztelő, milyen jó cselekedetekhez készítettél el számomra. Mire akarsz felhasználni mások megmentése értekében is. Ugye gondoljatok arra, hogy most aztán igazán olyan bőséggel vannak folyóiratok, könyvek, különböző típusúak, vannak, lehet továbbadni online anyagokat meg ajánlani embereknek, és mi még mindig csak drójuk a napi feladatainkat, és nagyon kicsi helye van az életünkben a másokért való szolgálatnak, hogy a magvetés szolgálatát tényleg végezzük. És ha még az imádságainknál tartunk, az imádságunkban nem csak a magunk ébredésért kellene imádkoznunk, és hogy mi elnyerjük a Szentlélek folyamatos vezérlését, munkálkodását bennünk, hanem az egész közösségben, a hívő emberek egész gyülekezetében az ébredésért imádkozzunk. Nem volna szabad, hogy egyetlen imádságunkból is kimaradjon. Tudjuk, hogy még sokfelé vannak Istennek őszinte gyermekei, azokat majd a késő eső összegyűjti. De most ott van mindegyikünknek közvetlenül a saját gyülekezetünk, a saját közösségünk. És tudjuk, hogy nincs azon a szinten, ami megfelelne annak az ismeretnek, amivel rendelkezik. És egyetlen imánkból sem maradjon ki. Uram, adj valódi felülről jövő felpusztulást, ébredést, megújulást. Engem mindig vigasztal ez a mondat a bizonyságtételekben. Ébredésre csak sok buzgó imádság nyomán számíthatunk. Gondoljatok Illésre. Illés nem csüggesztette el, hogy nem látja, hogy jön egy esőfelhő, mikor a Kármel-hegye után ott imádkozott a hegyen. Ha 6-szor is azt mondta, hogy még mindig nem látszik semmi, ő tovább imádkozott, még meg nem jött az eső. És ugyanígy kell nekünk az ébredésért imádkozni. Ne csüggesztene el, hogy még mindig ezt látom, mindig azt látom, még mindig nem. Annál buzgóbban imádkozzunk, hogy az Úr adjon egy igazi felülről jövő ébredést és megújulást. És hisszük, hogy ez meg fog történni. Ugye azt olvastuk, ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Ezer és ezer lehetőség van arra, hogy jót cselekedjünk ebben a szenvedő világban. Gondoljatok arra, hogy a juhok és a kecskék példázatában volt sokszor, mi csak annyit ragadunk ki, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjóztam, innom adtatok, ilyen szociális jót cselekedetet. De nem is figyelünk a többire. beteg, fogoly voltam, jövevény voltak, eljöttetek hozzám, meglátogattatok engem. Vannak ilyenek a terveink között? Elmegyek XY-hoz, meglátogatom. De imádsággal felkészülve látogatom meg, a Szentlélek vezetését kérve látogatom meg. És ezt meg ezt kérem a Jóistentől, hogy ezt a látogatást áldja meg. És gondoljunk az irgalmas samaritánus példázatára is. Azt mondja, mindenki a te felebarátod, aki az utadba kerül és a segítségedre szorul. Nehogy elkerüljük, félre menjünk, mint a pap meg a lévita. Kérjünk a Jóistentől kegyelmet. Ki tudja, mennyi lehetőségünk van arra, hogy jót cselekedjünk. Szívemből kívánom, hogy ez az évelei buzdítás visszhangra találjon a szívünkben, és meggyökerezzen. És legyen ez az esztendő, bárcsak látnánk egy valódi lelki megújulást. Kezdődjön a mi életünkben, nem nézünk se jobbra, se balra, de nem hagyjuk abba a könyörgést azért, hogy az Isten egész népe felébredjen, és az ismereteinek és az idők szavának megfelelően végezze a maga szolgálatát. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És tényleg megrendítő kell, hogy legyen számunkra, hogy a te ígéd ismeretétől függetlenül annyi tudós ember, gondolkodó ember nagyon egyértelműen jelzi, hogy a végkifejlet felé rohan minden, és hogy nincsen biztonság és remény sehol semmiben. Urunk, add, hogy szorongasson bennünket az, hogy nem tarthatjuk magunkban, amit a te igéd ezekről az időkről mond, és azt a reménységet főleg nem. Mi tudunk egy olyan nagy örömről, egy olyan nagy végső szabadításról, amiről énekeltünk is. Urunk, add, hogy tudjuk mi ezt hitelesen, hittel, bátorsággal, reménységgel továbbadni. De Urunk, legelőször a saját életünkben van szükségünk a te megelevenítő szent lelkedre. Add, hogy kezdjük figyelni az életünkben, és ha a hiányt érezzük, akkor még sokkal buzgóbban kérni minden nap, hogy bensőnkben bölcsességre tanítson a te lelked, hogy tanácsaival igazgasson minket. És add, Urunk, hogy ne álljunk meg ott, hogy te mindig-mindig éleszted bennünk a vágyat, munkálod az akarást, és mi akkor megállunk, és nem kérjük, hogy adj erőt nekünk a véghez vitelhez is. Add, hogy tapasztaljuk a te erődet, az Isten országa erejét, a Szentlélek által közvetített mennyei erőt a bűn feletti győzelemben, és add, hogy megjelenjenek az életünkön a lélek igazi gyümölcsei, a Krisztuséhoz hasonló jellemtulajdonságuk. Hogy felbuzduljon szívünkben a szeretet, a szolgálat készsége mindenki iránt. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és mindannyiunkat békességeddel, szereteteddel bocsáss el. Amen.